Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép reggelt kívánunk minden kedves hallgatónak, de az égvilágon
kivétel nélkül. Ez annak is, aki most azt mondja, hogy nekem is. Igen,
igen,
nekem
így is. Van. Igen, és neked is. Ez itt a Rádió Café 98.0-án zajló folyó Millás reggeli című produkció. Március 5-én reggel, 9 óra 10 perckor Mihálovics Andrással.
És Gede Balázssal. Van SMS, WhatsApp és Viber számunk is, 0636-os 98-0-98-0. Ide lehet írogatni minden szellemi termékek.
Jó, így kezdődik az egyik. Jó reggelt, kedves vagy kedvetlen, nem tudom, medve úr. Ezt majd elolvassuk először.
Mert hosszú.
Hosszú, igen. És meg kell nézni, mi van benne, miért belefogunk, aztán kiderül, hogy a folytatásban valami méretes. Ákom, bákom. Na, 0636-980-980 az SMS, WhatsApp és Viber számunk ez. Azzal fejezte be az órát, kedves András kollega, hogy mi majd most a Katona Csaba történetre fogunk vitatkozni az Olmütz alkotmányról. Hát távol álljon ez tőlünk, de azért megkérdezzük, hogy hogy is volt ez a senkinek nem tetsző. Ugye? Azt nyugodtan rábígyeztetjük.
Ez senki házi a kezébe volt az alkotmányozás joga.
Abszolút.
Hívjuk fel erre a figyelmet.
Így van.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
Felhívnám a figyelmet a történelmi szóra. Az igen. Előző felkonf az kicsit áthallásosra sikerült.
Igen.
Hadd mentegetőzzem és mossam a szennyesemet. Katona Csaba történész van itt a vonal túlsó végén. Szerbusz, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
No, a Olmütz alkotmány, és azért jó, hogy ezt most elővesszük és leporoljuk, mert hogy nyilván megint a történelmi könyvek leegyszerűsített retorikáját alapul véve, ez egy oktroját alkotmány, helyes lapozzunk. Ugye az 48-49-es forradalom és szabadságharc történetében talán egy mondatot ér ez a Olmütz alkotmány, de felhívnánk a figyelmet majd az összefüggéseire, például, hogy a kápolnai csata állítólagos sikerén felbuzdulva született, mert hogy Windisch Grace félreinformálta a fejlevalóit, valami ilyesmit olvastam róla, ez igaz lehet?
Hozzájárult, maradjunk annyiban, nyilván nem a kápolnai csata döntötte elő magában, hogy egy ilyen súlyú alkotmányt megalkottak és közzétettek, de hozzájárulhatott. Ugye a kápolnai csatáról nem olyan régen beszéltünk, nagyjából arra jutottunk, hogy a döntetlen közeli állapot ellenére azért elmondható, hogy nem mi kerültünk ki belőle győztesen. Alfred Windisch Grace ezt azért nagy diadalként tálalta, tehát ez valóban hozzájárulhatott ahhoz, hogy létrejön az Olmütz alkotmány, de azért az összefüggés bonyolult viszonyrendszerek dinamikáját figyelembe véve nem állítható, hogy csak emiatt történt ez meg.
Hát igen, ezt nehéz elképzelni gyakorlatias szemmel, hogy az akkori távközlési viszonyok figyelembe vételével, hogy jön egy információ a csatáról, akkor a császár összehívja az udvartartását, és akkor negyed óra alatt összedobnak egy alkotmányt, és azt gyorsan ki is
nagyon
hirdetik.
Nem. Ugye maga az alapkérdés a következő adott helyzetben, hogy hát az alkotmányosságot, vagy annak a látszatát fenntartsák-e, vagy pedig a nyílt abszolutizmus kerüljön előtérbe. Most ne felejtsük el, hogy ebben az időben Kremzír városába, ez a mai csehországi Kromeríz, azért ülésezik egy parlament, aminek hát van egy december elejétől, ahol egyfelől elfogadják azt, hogy új uralkodó van, tehát Ferenc József, nem pedig len a korábbi 5. Ferdinánd. De ugye a koncepció az, hogy az összmonarchiát át kell alakítani, egy valódi szabadság, a népek egyenjogú szabadságának, a polgárok törvény előtti egyenlőségének a birodalmává, ahol a népképviselők majd a törvényhozásban részt vesznek. És hát meg is kísérelnek itt egy ilyen alkotmánytervezetet létrehozni, csak ugye ez egy nagyon liberálisnak számító dolog. Ugyanakkor azonban ott van a másik oldal, a nem jó értelemben vett konzervatív társaság. Két nevet említenék meg itt. Az egyik egyébként messze nem egy negatív figura, a másik a magyar történelem szempontjából mindenképp az, akik nekiállnak kidolgozni ezt az Olmütz-i alkotmányt, és hát nyilvánvaló, hogyha ezt március 4-én hirdették ki, akkor nem a február 26-27-i kápolnai csata hevében alkották meg azonnal. Ugye miről van itt szó? A két ember, akit említeni szeretnék, az egyik az a belügyminiszter, ez Franz Stadion. Érdekes neve van a stadion, Franz Stadion, Warthausen grófja, aki egy osztrák nemes, egyébként pedig egy gondolkodó államférfi, és 48-49-ben konkrétan ő belügyminiszter.
És számos sportétesítményt neveztek el az munkásság előtti van. Tisztelgésünk.
Úgy van, pontosan, nagyon jól ragadtad meg.
Ülj le egyes, mondaná ezt Gatona professzor, igen.
Életének az a szakasza, ahol kiemelkedő sportteljesítmény nyújtott, még nem eléggé kutatott, de ennek a legfőbb oka az lehet, hogy nem nyújtott ilyen teljesítményt. Ezzel szemben komoly része volt abban, hogy ezt a mérsékelt alkotmányosságot megfogalmazó Olmütz-i alkotmányt, ezt letegyék az asztalra. És hát a másik ember pedig az nevét meg kell említeni, az Félix Schwarzenberg herceg, ugye a miniszterelnök. Ő ugye elég sokáig miniszterelnökként szolgálta Ausztriát, gyakorlatilag a haláláig, tehát 1800-ban született, 1852-ben halt meg, és nagyon fontos vele kapcsolatban megemlíteni, hogy ő viszont egy abszolút konzervatív figura volt, a birodalmat gátlástalanul szolgáló ember. Őt nevezte halovány-vámpírnak Széchenyi István az Einbrichben. És hát elég komoly szerepe volt a 49-es véres megtorlásban is. 48 novemberétől a haláláig, 52 áprilisáig volt miniszterelnök. És ha megnézzük ezt a Olmütz-i alkotmányt, akkor az derül ki, hogy ez egy bizonyos mértékig egyensúlyozásnak nevezhető kísérlet. De van egy nagyon szép német neve is egyébként, Oktroyierte März Verfassung. Tehát ilyen oktroyált márciusi alkotmány igazából ezt jelenti. Gondoljunk a Märzen sörre, ha már a März.
Igen.
Szóval jött. Mennyivel kellemesebb képzett társadás. De miről is szólt ez az alkotmány, és miért volt az, hogy ezzel párhuzamosan, hogy ezt kihirdették, akkor azon a lendülettel fel is osztatták a kremszíri osztrák birodalmi gyűlés, mert arra már semmi szükség nem volt, ugye, ha egyszer kihirdetünk központileg egy alkotmányt. Na most a következő a helyzet, hogy mondjuk nézzük a pozitívumokat. Tehát rengeteg egyéni szabadságjogot úgymond biztosított. Mondok néhányat, ami abszolút pozitívum. Törvény előtti egyenlőség. Nyelvi és nemzeti egyenlőség, a hűbéri alárendeltség eltörlése. Ezek így nem hozzanak rosszul, lássuk be, és még összhangban is vannak a modern Magyarország felépítésének a szándékával, és összhangban vannak igazság szerint a 48-49-el is.
Hát épp ezt mind fel nekem, hogy igen, akkor miért ilyen negatív kicsengése van ennek az oktroját szónak is mindjárt, amit szerintem a történelmet tanuló nebulóknak a háromnegyed része nem is ért.
Négyötöd.
Na jó, négyötöd.
Igen. Tegyük fel, hogy csupa pozitívum lett volna ebbe az alkotmány tervezetbe. Egy született demokrata akkor se fogadhatja el, ha felülről rákényszerítik, ha a tartalmával mindenben egyetért. Tehát ez egy morális, erkölcsi és jogi kérdés. Nem véletlenül mondják oktroyáltnak, de idézem a 71. paragrafust. Magyarország alkotmánya olyképpen tartatik fenn, hogy mindazon szabályai, melyek a birodalmi alkotmányban összhangzásban nincsenek, érvényüket vesztik, és hogy minden nemzetiség és divatozó nyelv egyenjogúsága nyilvános és polgári élet összes viszonyaiban célszerű intézmények által biztosítassék. Na most a második mondat az még csak rendben is volna, az első az gyakorlatilag arról szól, hogy az áprilisi törvények innentől nullának tekinthetők. Tehát, ugye a birodalmi alkotmány dominál Magyarország alkotmánya és törvényei fölött. Ez viszont már lássuk be, messze nem annyira szimpatikus történet, mint amiről korábban beszéltünk, és akkor nézzük meg, hogy konkrétan ez hogyan néz neki. Az uralkodónak ugyanis ez igazából egy centralizált és abszolútista államot kínál fel, ahol meg kell ugyan esküdnie a birodalmi alkotmányra, és a törvényhozási jogait a tartományi és birodalmi gyűléssel gyakorolja, de abszolút vétójoga van, és bármikor feloszlathatja a parlamentet. Na most, őt illeti gyakorlatilag minden koronatartományban a végrehajtó hatalom, amit a miniszterek és a tisztviselők útján gyakorol, azok ugyanis neki felelősek, nem pedig a parlamentnek vagy bármi másnak. És özbirodalmi ügyekben csak ő dönthet, most mi minősül ennek, például a hadügy, a külügy, a pénzügy, a kereskedelem, a belbiztonság, és minden olyan dolog, amit nem utalnak valamelyik konkrét tartományhoz. Hát, hogyha ezt megnézzük, akkor ez mégiscsak az egyenuralomnak egy...
Tanár úr, kérem, ennek ez miben különbözik a felvilágosultnak sem mondható abszolutizmustól?
Abban, hogy 1849-et írunk.
Aha.
Tehát az egy dolog, hogy mi történik 1700-as években, második felében, meg a végén, amikor ugye ez egy abszolút előremutató dolog a korábbi feudális viszonyokhoz mérten, csak hát ugye a 19. század az mégiscsak a modern állam, a polgárosodás, a szabadságjogok időszaka, tehát gyakorlatilag ez egy nagyon avít reakciós rendszernek számít, de és akkor rögtön tegyük hozzá még egy dolgot, szigorúan magyar dologból, gyakorlatilag önálló királyságként megszűnik Magyarország, mert az is egy koronatartomány lesz, arról nem beszélve, hogy a magyar korona országaiból Erdély, a határőrvidék, Horvátország, Szlavónia, Dalmácia, a tengermellék, Fiume, Bácska, Temesköz az úgy leválasztatik. Na most próbáljuk meg ezt modellezni, hogy Magyarországon ezt az ég egy a világon bárki elfogadja.
Hát akkor mi volt a cél? Hát mi volt a cél? Hát még nem dőlt el a szabadságharc. Ez egy ilyen merész lépés volt akkor ezt, hogy mondjam, még csapataink harcban állnak, de mi már bekeményítünk uralkodóként. Vagy épp ezzel akarta megmutatni az ifjú Ferenc József, hogy ő mégse a elődje?
Pontosan arról van szó, hogy bár ez valóban egy nagyon centralizált és nagyon reakciós alkotmánytervezet, de azért a benne foglaltatott mindenféle szabadságjogok valójában arról szólnak, hogy onnan nézve, ahol Ferenc Józsefék vannak, ez majdnem, hogy kompromisszumnak minősül. Természetesen ez kívülről nézve elfogadhatatlan. És főleg magyar részről nézve elfogadhatatlan, mert elsődlegesen ugye Magyarországnak szólt az üzenet. Idéznék még pár paragrafust egyébként, ha megnézzük, hogy maga az alkotmány az hogy nézett ki, ebből is látszik, hogy nem közvetlenül a kápolnai csata után dolgozták ki, ez 123 paragrafusból áll. Tehát azt nyilván Schwarzenbergék nem léptek le 123 tételt, de amit például fontos idézni belőle, és ezt nagyon-nagyon érdemes látni, hogy mi vonatkozott még azokra a területekre, amik Magyarországot érintették, 72. paragrafus, a szerb vajdaságnak új intézmények biztosítatnak, melyek egyházi ügyeik és nemzetiségük megőrzése tekintetében a régebbi szabadságleveleken és az újakkori császári nyilatkozatokon alapszanak. A vajdaság más koronatartományon való egyesítése küldöttének meghallgatás után külön rendelet által fog elhatároztatni. Ugye? Egyesítés más területekkel, sorolom tovább. 73. Horvát és Tótország, Szlavónia, hozzáértve az odatartozó tengerparti vidéke, Szintúj Fiume városa, és a hozzátartozó vidék külön intézményeikkel a birodalmi alkotmány által meghatározott kapcsolaton belül Magyarországtól teljesen függetlenül tartatnak fent. És akkor 74. paragrafus, Erdély nagyfejedelemségének belszervezete és alkotmánya a Magyarországtól való teljes függetlenségnek és az országot lakó nemzetek egyenjogúságának elvei szerint a birodalmi alkotmánnyal összhangban egy új országos szabályzat által fog megállapítatni. Na most, lássuk, mi van az Unió Erdéllyel, az egyik legfontosabb követelésére a 12 pontból. Tehát ez Magyarországról nézve elfogadhatatlan, akárhogy nézzük, és ne lepődjünk meg azon, hogyha ezek után ugye a függetlenségi nyilatkozatot a Debrecenbe kihirdetik, de gyakorlatilag ezt az alkotmányt senki nem fogadta el.
Ezt akartam kérdezni, hogy ez a nemzetiségeknek sem volt zene, vagy mondjuk a birodalom egyéb tartományainak, mondjuk a csehek, mert annyira Magyarországra van kiegyezve, hogy lehet, hogy nekik meg a pozitívumok jutottak volna belőle.
Nem. Ugyanis a következő a helyzet, hogy ezt a fajta centralizációt gyakorlatilag senki nem akarta elfogadni. Tehát ez a német nyelvű ausztrák területeken is kiverte a biztosítékot, a konzervatívoknál is, a liberálisoknál is, cseheknél is, igazából senkinek nem tetszett. Tehát annyira nem tetszett, hogy a mai napig vita folyik arról, hogy egyáltalán érvénybe lépette a Olmützi alkotmány, aminek ugye legfőképpen az mond ellent, hogy 1851. december 31-én a szilveszteri pátens hatályon kívül helyezi, márpedig ha hatályon kívül helyezi, akkor valószínűleg a hatalom az úgy viszonyult hozzá, hogy érvénybe lépett. Más értékelések szerint nem is lépett érvénybe soha, tehát maradjunk annyiban, hogy igazából ez a nagyon rövid idő, 49. márciusától 51. december 31-ig, még az is bizonytalan, hogy mennyire lehet érvényesnek tekinteni. Maradjunk annyiban, hogy ez a Olmützi alkotmány, ez érdemben gyakorlatban nem befolyásolta a dolgokat. Olyan értelemben azonban igen, hogy erre is adott reakció volt, hogy a debreceni függetlenségi nyilatkozat, amelyik trónfosztással fenyegette meg, pontosabban netronizálta a Habsburg házat, és akkor innentől kezdve gyakorlatilag el lehetett mondani, hogy annak az esélye, hogy megegyezzünk, annak az esélye az utolsó 1%-ot is elvesztettük, ugyanis a trónfosztás szándéka után már szó sem lehetett arról, hogy bármiféle megegyezés szülessék a magyar kormány, illetve hát a osztrák császári ház között. Igazából ilyen értelemben volt befolyása.
Ez azért érdekes, mert hogy gyakorlatilag ezek szerint ők csapták be először az ajtót. Holott, ugye történelem tanulmányaimra visszaemlékezve, gyakorlatilag nagyon sokan Kossuth Lajos szemére vetik ezt, hogy, hogy a trónfosztást meglépte, mert hogy ezzel került házon kívül gyakorlatilag a magyar kormány. Tehát, hogy a többi koronás fő Európában nyilván nem engedhette, hogy egy ország dönt egy ilyet, hogy na, akkor most akkor nem királyunk a Habsburgház tovább, és hát itt jött az orosz intervenció a képbe. Holott addig, hogyha mondjuk ezt nem lépjük meg, ezt a trónfosztást, akkor lehet, hogy, hogy még, mert ugye volt egy ellentmondás, hogy először egyik uralkodó aláírta az áprilisi törvényeket, a másik meg visszavonta, tehát ezen lehetett volna vitatkozni Európa szerte, hogy akkor most ezt ők elhibázták, de meg még talán az olmüci alkotmányt is ki lehetett volna ezzel mozogni, hogy tessék, hát még nem elég, hogy megszegik a saját szavukat, most még, még húznak is egyet a féken. Nyilván a történelemben, ami lett volna, ha az hülyeség, de, de érdekes gondolatmenetnek gondolom én személy szerint mindezt.
Az is, de egyet azért szögezzünk le, hogy Kossuth azért a függetlenségi nyilatkozattal bármennyire jól hangzik, egy fogalom, bocsánat a fogalmazásért, tényleg túlreagálta a dolgot. Tehát gyakorlatilag ezzel tényleg elvesztette a maradék esélyt, és arról, hogy megegyezzünk. Másfelől ne felejtsük el, hogy ami ránk nézve roppant sértő volt, tehát ami gyakorlatilag Magyarország függetlenségének a megszüntetését jelentette, az uralkodó oldaláról nézve a saját hatalmának a korlátozása volt, mert hiszen ez mégiscsak egy alkotmány volt minden hátránya, minden reakciós központosító törekvése ellenére, ehhez képest pedig jött aztán az abszolút hatalom, ugye, 1851. december 31-től, a szilveszteri pátenstől számítom, és maga Ferenc József sem szimpatizált az olmüci alkotmánnyal, mert hogy korlátozta volna a hatalmát bármilyen csekély mértékben, már pedig számára ez egy nehezen elképzelhető opció volt. Ugyanakkor pedig a birodalomba, ugye mind a konzervatív, mind a liberális körök, most nem Magyarországról beszélek, a föderalisztikus átszervezést támogatták volna, nem pedig ezt a centralizáltat. Tehát, egyszerűen fogalmazva, az olmüci alkotmányt maga Ferenc József sem szenvedhette, egyszerűen azért, mert onnan nézve, ahol ő volt, engedményeket tett.
Csaba!
Az más kérdés, hogy innen nézve az engedmény az maga a katasztrófa.
Én egyet nem értek, hogy ennek a fiatal embernek ki súgta ezt, amivel nem volt ő sem elégedett, nem voltak az érintettek sem elégedettek, akkor valaki itt nagyon bakot lőtt a háttérből, csak nem Schwarzenberg úr.
Ez egy kísérlet volt arra nézve, hogy hát az a néhány belengetett dolog képes lecsillapítani az indulatokat, de hát akkor már nevesítjük azt, akit már egyszer nevesít. Tettünk még konkrétabban, ez Félix von Schwarzenberg. Tehát óriási befolyással volt a miniszterelnök, a határozott, kíméletlen miniszterelnök a fiatal Ferenc Józsefre, és az a fajta politikai álláspont, amit ő képviselt, miután 1852. április 5-én meghalt, teljesen váratlanul 52 évesen, a Ferenc József jó ideig még azon az úton járt, amit Félix von Schwarzenberg herceg kijelölt számára. Az más kérdés, hogy aztán a történelem úgy alakult, hogy Ferenc József kénytelen volt elfogadni az alkotmányosságot, és 1867-től már az alkotmányos Magyarország uralkodója lett, oly módon, hogy még transzparens módon el is ismerte, hogy hiba van a kréta körül az ő királyi mi voltát illetően, hiszen amikor 1867-ben megkoronázzák őt, ezzel gyakorlatilag elismeri azt, hogy nem feltétlen volt teljesen rendben a korábbi időszak, mert nem koronázták meg, tehát nem felelt meg a magyar törvényeknek.
Oké, hát nagyon érdekes szerete ez is a történelemben. Egy mondat szerepel a könyvekben, de mi kifejtettük, hogy micsoda a diplomáciai, politikai manőverek voltak mögötte, és azért kíváncsi lennék egy átlag magyar honvédnek, ez mennyire paprikázta fel a kedélyét, mert ugye az látszott, hogy harcolunk, kápolnai csatavesztés, stb. És hát fiúk, hogyha vesztünk, akkor ez lesz. Lehet, hogy ezzel kaptak egy plusz lendületet ideológiai szempontból a tavaszi hadjárathoz, nem tudom.
De szerintem ez interpretáció kérdése volt, ugye arról nem vagyok maradéktalanul meggyőződve, hogy a honvédek olvasgatták az olmüci alkotmányt, de hogyha egy kellően ügyes ember odaállt és azt mondta, hogy immáron maradék szabadságunkat is elvették Alamóc városában, mert ugye Olmüccöt így mondták ékes magyarsággal annó domini, hát akkor egyáltalán nem lehetetlen, hogy szorosabban szorították azt a kardot, meg a puskát, és nagyobb hével vetették magukat a küzdelembe.
Jó, nagyon szépen köszönjük, ez is remek volt, mint mindig. Folytatása következik a rovatnak jövő héten. Köszönjük, hogy itt voltál, szép napot!
Sziasztok!
Köszönjük, szervusz!
Katona Csaba történésszel idéztük fel az olmüci alkotmány sztoriát.
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Deák Dávid üzletkötő a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm.
Milyen a hangulat?
Hát egyelőre nincs hangulat,
nincs
semmilyen hangulat nincsen. Nem mozog a Budapest értéktől, de két pont pluszban a Buxindex.
Gyönyörű.
66.322 ponton állunk. Forgalom azért legalább van, ha már irány nincs, 854 millió forinttal kezdjük a napot. És hát ami érdekesség, hogy ugye autóval liszunk, nagyon szépen robog tovább a második legforgalmasabb részvény a Budapesti értéktőzsdén.
Csodás.
280 millió forintot részvény cserélt gazdát már. 165 forinton 8,2%-os pluszban az autóallis részvény, és hát gyakorlatilag ez a egyetlen egy izgalmas történés ma reggel a Budapesti értéktőzsdén. Ez azért nyilván szokatlan. De legalább nagyon.
Hát megvették ezt a sztorit ezek szerint, hogy lassan, sőt nem lassan, mert már multinacionális cég, és megint ugye akvirálnak Csehországba, és egyből 10%-os piaci részesedés a BMW ottani képviselőjeként, úgyhogy az érdekes történet. Na de ehhez képest ki az, aki rá tud verni, legalábbis forgalom tekintetében az autóval is. Csak nem az OTP.
Az OTP. De csak az OTP egyedül. 442 millió forintnyi OTP részvény cserélt gazdát ma reggel ebben az első 36 percben. Mondjuk esik az OTP részvénye 0,5%-ot, 17.435 forinton kereskedik. Blue chip-eink közül negatív a hangulat még a Magyar Telekomban, bár 13 millió forint volt csak a forgalom, ott is 0,5%-os mínusz látunk, 844 forint. És a MOL-ban, Richterben elég jó a hangulat, a MOL 0,3%-os pluszban, 2926 forinton, viszont forgalom itt sincs egyáltalán, 10 millió forintnyi MOL részvény cserélt gazdát, ez az ilyen.
Hát ez egészen meghökkentő, igen, mert hogy még az Appenin, meg az Alteo is, ahogy így ránéztem a legutóbb forgalomba, odaveri a Telekomot, meg a MOL-t, tehát hogy ezek a midcap-ek egész jól teljesítenek, nyitáskor tegyük hozzá, mert nyilván majd megjön a vételi kedv, és azért helyreáll a rend a nap végére, gyanítom. No, mi a helyzet a jó magyar forinttal? Van GDP adatunk, amiben nincs meglepetés, mert már mondták, hogy nem lesz jó GDP adat, de most a részletek napvilágot láttak. Hát, ha ez újabb ijedelmet, vagy nagy Isten újabb optimizmust okozott a forintba fektetők?
Inkább újabb ijedelmet okozott a forint piacon. Továbbra sem tud egyébként ez a gyengülő trend megfordulni. Egy euróért most már 396 forint 20 fillért, egy dollárért pedig 365 forint 15 fillért kell fizetni a bankközi devizapiacon. GDP adat ide vagy oda, gyakorlatilag a vártnak megfelelően alakult a negyedik negyedéves GDP-nk is. Ennek ellenére továbbra sem fordult meg az irány a forintban. Úgy látszik, hogy gyengülés még a ma reggeli irány.
No, hát mi más mondhatnánk, mint hogy innen szép feltápászkodni, úgyhogy jó kereskedés nektek.
Szép napot, sziasztok!
Köszönjük, szia! Deák Dávid üzletkötő számolt be nekünk a tőzsdei semmittevésről.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
És... No kérem, amikor az ember fél évszázados lesz, akkor nagyon sok mindent gondol arról, hogy hogyan fogja megülni ezt a jeles dátumot, de úgy, ahogy Bárki
hát
Zoltán teszi...
Igen, de hát vannak, akik ezt büszkén és nagy erőkkel vállalják.
Igen. Az utolérhetetlen.
Nekem ezt tetszik itt az adásmenetben, hogy a telefonvonalunk túlsó végén Bárki Zoltán frontember.
Szervusz!
Szervusz! Boldog szülinapot először is!
Sziasztok! Köszönöm szépen, még egy kicsit arrébb van, de nem sokára.
Hát is körülbelül.
Közeli.
Igen. Hát ezért is több szempontból is utolérhetetlen. Egyrészt, hogy már most elkezdjük ünnepelni, tehát hetekkel korábban, ha jól emlékszem.
Szüli hónap, mennyire jó.
Szüli hónap, kiváló.
Másrészt pedig, hát ugye mindenki gondol mindent, hogy majd akkor mit fog csinálni, mekkora tortája lesz, és hogy mit fog fogyasztani, stb. De arra kevesen gondolnak, hogy rock koncert sorozattal ünneplik az 50-et. Légy szíves, ismertes, hogy te hogy képzeled el az ünnepséget.
Igazából ez nem is teljesen az én ötletem volt, mert így viccelődés terén indult ez el a zenekaraimnál, hogy hogy jaj, bézé, 50 éves leszel, ilyenkor szokás a nem is tudom, Paplászló sportarénában nemzetközi vendégekkel életmű koncertet csinálni. Én meg elkezdtem vinyogni, hogy persze, én meg majd mit tudom, ilyen az Érdmincenten a Kisbüdösben 14 ember előtt majd eléneklem, nem tudom mit. És aztán egyszer csak így a háttérben elkezdett szerveződni egy dolog, és mire igazából magam azt értem, kiderült, hogy tényleg elkezdtek szervezni nekem egy ilyet, és hát az az egésznek a hát egyrészt a pozitív hozadéka, másrészt meg a nagyon ijesztő hozadéka is, hogy most így 3,5-4 órán keresztül kell színpadon énekelnem, ugyanis 3 zenekarom játszik egymás után. Egyrészt a Wall of Sleep, másrészt az At Night I Fly, amik most is létező zenekaraim, és ezen kívül volt nekem egy Vendigo nevű zenekarom, amivel úgy 14 éve még fonogramdíjat is sikerült begyűrni az ingünk alá, és az akkor utána föl is oszlott a fonogramdíj után rögtön, ez ennyire jó hatással van egy zenekarra, és hát most az jött össze ennek a koncertnek a kapcsán, hogy mikor megkerestük őket, hogy ők is részt vennének egy ilyenben, akkor hihetetlen boldogsággal újra hangszerhez kaptak, és hát van, aki tényleg a zenekarból 14 éve nem nyúlt hangszerhez, tehát olyan szinten ez egy elég nagy dolog.
Hogy kezelni, minden hát lesz? Végén, igen, bocsáss meg, barjuk el a gondolatmenetet, aztán tele vagyunk kérdéssel, hallhatólag.
Semmi, csak egyszer, hogy így elkezdtem örülni, hogy ez is, meg az is, mindenki, jaj, hogy szeret, mennyire jó, meg ilyesmi, és utána így összeraktam a koncertprogramot, illetve hát összeraktuk a zenekarokkal, és akkor néztem, hogy na, és ezt hány klónommal együtt fogjuk elénekelni.
Hát igen, ezt akartam pont kérdezni, mi nem vagyunk egy frontember, de ez mennyire kihívás egy ilyet.
De bizony, amikor egy héten keresztül, vagy hétvégén keresztül énekelem a Ne sírj anyám, a te rossz fiadér, akkor én beszoktam rekedni, pedig az nem tatálom.
Én is, amikor a Pedro kocsmájában sápat lámpaik, de ez mindegy.
Na, lehetséges, hogy én azért bírtam eddig jobban, mert nem ezeket és nem is. De ha nagyon szeretnétek, akkor fölveszem a koncertprogramba, majd valamelyik zenekarra megbeszélem.
Nem muszáj, elég, hogyha a rákészülést, és egyáltalán az, hogy ez hogy lesz, hát mennyire nehéz így átállni, hát nyilván 3 zenekar, 3 stílus, ha nem is nagyon messze vannak egymástól, de azért mégis nagyon, ugye?
Uh-huh. Hát ugye rockzenének különböző ágazatai, igen. Tehát ugye a Wall of Sleep az inkább a klasszikus metal, a doom, ilyen Black Sabbath és társai felidézése, akkor az At Night I Fly az egy progresszív rock és metal dolog. Ráadásul velük játszunk egy csomó úgymond önfeldolgozást még egyéb korábbi és jelenlegi zenekaraimtól, tehát lesz Stonehenge és After Crying is az ő előadásukban, és aztán pedig a Vendigo, ami egy ilyen moderne progresszív metallal zárja az estét, és hát ez azért húzós, mert azért egyik sem olyan, amiben csak így elmotyogok olyan hubósan a színpadon, és akkor így a személyes varázsom az eladja a dolgot, hanem itt bizony durva hangképzés van, és hangteredelem van, és egyéb. Ráadásul azért én most így ilyenkor kezdtem el tojni a dologtól, mert ugye egy gitáros, hogyha megbetegszik, akkor legfeljebb ronda lesz a feje, vagy rondább, de mondjuk a hangszere az még tud ugyanúgy szólni, na most nekem beépített hangszerem van. Az elmúlt 2 hétben ehhez képest olyan influenzával és torokgyulladással voltam végig, hogy öröm volt hallgatni, tehát így suttogni és rappelni tudtam legfeljebb, most éppen kifele jövök belőle, csak ilyenkor ugye én mindig tehát bármikor, amikor ez előfordul életemben, akkor ugye előjön bennem ez a parancs, hogy soha az életben nem fog tudni többet énekelni. Ehhez képest milyen koncert jön 3,5 órás, persze.
De jó lesz. Ne csüggedj, legfeljebb egy új műfaj születik majd, a rap metal, vagy nem tudom.
Ilyen már, csak mondjuk nem annyira az én műfajom, de azért igyekeztünk egyrészt úgy összeállítani a koncertprogramot, hogy legyenek pihenős részek. Másrészt pedig az a nagyon jó, hogy most az egyszer életemben ellőhetem azt a zenekari sztereotípiát, hogy az énekes a koncert előtt és után nem pakol. És most mondtam a többieknek, hogy gyerekek, most az egyszer ezt tényleg hagyj játszam el, és amikor vége van az egyik koncertnek, akkor én megyek levegőt venni, és ti megpakoltok. És most az egyszer el fogják nekem nézni, szóval ezt meg kell jegyeznem egy életre.
Oké, mikor, hol?
A Barba Negra Blue Stage-en lesz. Ez ugye most éppen Csepelre költözött ez a hely, és ez március 16-án lesz egyébként. Tehát először kimegyünk, felolvassuk a nemzeti dalt, meg egyebek, ráadunk egyet, és akkor utána koncert. Viszont ami egy nagyon, nagyon jó dolog, hogy a kiadó koncertszervező támogatásával sikerült egy olyan dolgot megcsinálni, hogy ha elővételben veszik a jegyeket a kedves emberek, akkor mindössze 999 forint. Figyeljük meg a megfordított 666-os kis kikacsintást.
Igen.
És azért 999 forintért mostanában koncertre menni, az szerintem egyébként is ebben a mai gazdasági helyzetben.
Abszolút.
Az ugye nem egy rossz dolog, ráadásul ezt még talán a merchpultnál le is lehet vásárolni, aztán
hát,
meg hasonlók.
Hát
elég jó ajánlat.
Ez az, amikor az ünnepelt ad ajándékot módon, és akkor ilyenkor meg szokták kérdezni, hogy gondolom nem country, de lesz a sztár fellépő egy ilyen műfaj.
Vagy az előzenekar.
Hát konkrétan itt most ugye saját magam elő és utózenekara
letek,
tehát igazából tök jó, mert általában ugye szoktak lenni ilyen pegykák, hogy a főzenekar mindig kicseszik az előzenekarral, és mit te lejjebb húzza az éneket, meg ilyesmi, hát most remélem, hogy nem fogok ilyet csinálni magammal. Meg különben is bipoláris vagyok, és nem skizofrén, tehát ez nem ugyanaz.
Meg azt szeretnék, ilyenkor vannak ilyen sablon kérdések, ezekre rákeresni, hogy mit kell egy jó rock szakírónak kérdezni a rockstar frontembertől, hogy készültök valami meglepetéssel? Lesz új lemez?
Készülünk egyébként.
Vagy új dal?
Új lemezek egyébként készülnek, még a koncert idejére nem jelennek meg, de például az At Night I Fly-al már kész van a lemez, és már én már hallgatom, csak más még nem. Ugyanis éppen kiadói tárgyalások folynak, de egyébként valamikor késő tavasszal az is megjelenik, és például onnan lesz új dal. De a Wall of Sleep-el is lesz dal arról a lemezről, amit idén kezdünk el fölvenni. És hát mondom, egyébként meg lesznek olyan dalok, amik szintén, tehát még régebbi zenekaromnak dalai voltak, és ezeket pedig most hát önfeldolgozzuk tulajdonképpen, mert ezek máshogy már nem is nagyon tudnának megszólalni. Tehát igazából a meglepetés az lesz, hogy azokon kívül, hogy milyen három zenekar lesz, megpróbálunk egy ilyen teljes képet adni arról, hogy ez a szerencsétlen hosszú ő gyerek itt 50 év alatt miket hozott össze.
És akkor mi következik a következő 50 évben? Vannak-e már tervek, mondjuk a 70. életmű koncertre?
Egy bátki 70, igen.
Hát a 70. életmű koncertre én nagyon-nagyon szeretnék mondjuk például még életben lenni. Kimegyek, integetek az embereknek.
Új gumikat a járókeretre.
Igen, egyébként, igen, meg egy jó elektromos azért ilyen tolószéket, mert abban szeretnék krúzolni a városban. De egyébként nem tudom, tehát igazából a terv az, hogy tehát ugye réges-rég ez underground műfajnak számít minden, amit csinálok, és éppen ezért ugye arról már réges-rég lemondtam, hogy nekem egyrészt nagy terveim legyenek, meg világuralom és világbéke. Igazából, amit eddig is nagyon-nagyon köszönhetek annak, hogy zenélek, és hogy csinálhatom ezt, hogy nagyon sok fele a világban, nagyon sokféle közönségnek énekelhettem, és játszottam azokat a dolgokat, amiket a barátaimmal együtt írtunk, és hogyha ez megy továbbra is, akkor ha az a közönség 200 fő, vagy hogyha 12, de ugyanígy szereti, akkor csinálom, amíg ez van.
Hát,
egyébként, amilyen fanatikus hülye vagyok, még akkor is csinálom, amikor más sincs.
Na, hát az akkor az végszónak tökéletes, Zolikám. Köszönjük szépen, hogy
jó
itt bulit, voltál.
És
jó bulizást kívánunk.
Hosszú zenei pályát nekem.
Köszönöm szépen. Remélem, hogy találkozunk 16-án. Szeretnék megnézni titeket egy iszonyatos fejrázás közben.
Ah, oké. Megpróbálunk ott lenni. Köszönjük
küldünk
szépen.
Delegátust. Köszönjük szépen. Szervusz.
Sziasztok.
Bátki Zoltán frontember, csak így szerényen, akivel beszélgettünk.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
No, drága barátaim, azt írja a hallgató, hogy akvirálnak a cucorfogarasi szótárban. Nincs benne, de megtaláltam Attila kiadatlan szittya szótárában, de nem tudtam elolvasni, mert rovás írással volt írva, írja a hallgató. Pedig hát az üzleti, én nem mondom, hogy minden jó, ami az üzleti életből jön, de hát azért ez egy bevett kifejezés, ez az akvirálás.
Aztán törzshallgató barátunk John Buorno köszöntéssel küldött Olmützből képeket, és érdekes módon azt írja, eltekintve a hírhedett alkotmánytól, ez egy aranyos kis cseh város, szép hotel talán ez, és olyan...
Nem, főtér, szép főtér, és ja, olyan olasz főtér. Sajtból, aha. Ami az sem méretben, sem választékban fogható nincs Budapesten, pedig ez ugye nem Prága. Igen. Hát én nagyon...
Hát, mert ilyen furcsa...
Igen, igen, biztos ilyen az az új hep a hallgatóknál, hogy felmondják a szöveget, és
igen,
a,
igen.
A mesterséges intelligencia meg megpróbálja kitalálni, hogy mit mondtak. No, hát utánunk következik Fehér Mariana pont jókorral.
Hát jó, hogy megérkezik, nagyságos asszony, ez így csodálom. Nem mondanám, hogy pont jókor.
Méltóztatsz megtisztelni, Gede Balázs, azért, a tartalom jegyzékkel.
Atya úristen, mit kapok? De hát itt vagyok, mert hát, itt vagyok fél órája, itt vagyok.
Hát, hát, itt, de nem itt. Mégse, értem.
És mi most felkonferáltatok úgy, hogy nem, úgy, hogy nem
hát,
voltam
itt. Hát mi kezdtünk búcsúzni.
Nem elmondtuk, hogy mi lesz a műsorban, úgyhogy már csak ennyi volt.
Elmondtuk, hogy
nem tudod elmondani, de mert igen. Sehol sem láthatod. De. Na jó.
Hacker okay. Vagyok, akkor benne vagyok te, a gépetben.
Én tessék, Mari,
fél éve én... benne vagyok a levelező rendszerben, a kántorral felváltva.
Szerinted mi jön tíz után?
Én elmondom nektek. Szóval az van, hogy Fekete Judit jön, akivel több, ő itt lesz most 10-től délig, két órán keresztül tudunk beszélgetni, mert hogy különböző területekről egy könyvkiadónál dolgozik, de egyébként maga is írt könyveket, és nagyon jó, én nagyon szerettem. Én különböző élethelyzeteket dolgoz fel, például az már nagyon régen volt, de a munkanélküliségét, tehát mikor ő munkanélkül volt, és akkor tudod egy élethelyzetet kellő humorral, de benne minden nehézséget megmutatva. És most neki lett egy olyan vállalkozása, így családilag, hogy kitalálták, hogy valahol külföldön kellene valami kis menekülő út, kis vikendház, kis kiadásra szánt valami, ha úgy adódik országváltás esetén valami, ahol lehetnek, és ezt ennek az ötlettől a megvalósításig az összes lépését a Tipli Van című blogján, Tipli Van. Tipli Van című blogján írja.
De nem akar egy kis... a GDP adatokat, ezen egyáltalán nem csodálkozom.
De, hát de nem akar egy van. Kis bájos kávézót is nyitni.
Meglátjuk. Nem hinném egyébként, egyelőre szerintem.
Mert hogy mindig ilyen...
A csapda helyzet.
Észrevettetek, hogy mindig ilyen sztorik van?
Mindig, ez
senki
ilyen
romantikus. Senki nem azt mondta, igen. Hogy ő szilikát vegyészként kezdett új életet Tallinnban.
Igen.
Vagy cipő felső rész készítéssel a spanyol Rivierán.
Jó, érted? Én most tehát, jöttem vissza Finnországból, én a barátaimnál voltam, akik egyébként, és pont mondtam a Juditnak, milyen vicces, hogy én pont ebből egy országváltásnak a fél évvel későbbi helyzetét fogom látni. Az én barátnőm például, hát ő pszichológus, de kint most egyelőre Finnországban ő egy óvodában dolgozik, tehát ő így kezdett most új életet, ahol egyébként az óvodában tanárnak hívják, tehát nem dadús vagy nem tudom.
Fogok indítani egy blogot. Fekete mosogatóként kezdtem új életet Garmisch-Partenkirchenben címben.
És a fehér mosogatásig jutottam.
Igen.
Igen.
De csomóan kezdhették így.
Smittandit elvesztettük, ami azért aggályos, mert híreket kell mondani, ja nem is oly soká.
De kezdheted így, csak erről már nem beszél senki.
Hát tudom, ezért mondtam, hogy egy görbe akkor... tükröt mindenki sikeres, igen. És egy cuki kis kávézóval csinálta.
Mindenki olyan nagyot megy, azt senki nem írja meg, hogy mi van a fekete és a fehér között.
Százezrek mennek.
Na, a Judit ebbe például
félre leértsük, nem a Juditot ekézzük, Isten meg.
De ez a mosogatás, amit például mondtál, az én legjobb barátnőm, gyerekkori barátnőm, meg a férj és a férje, ők mosogatóként és pincérként kezdték Németországban, és most saját éttermük van,
na,
amire már hitelük sincs, és saját házuk. De hát, szorgalmas svábok.
Igen, tehát ez egy
és úgy kezdték ők is, hogy...
Történet.
De ez már szerintem fekete mosogató.
Egy távoli módban ez meg Magyarországon is megtörténhetett.
Ennyi lesz a pontjókor?
Vagy van még?
Ennyi.
Akkor köszönjük szépen a kitartó figyelmet. Holnap reggel jövünk, addig meg mindenki termelje Ausztriában a GDP-t.
Tehát a sorrend. Smittandi hírekkel után 10-től pontjókor Fehér Mariam. Holnap pedig majd 6-tól ismétlése valamelyik eleme ennek a mai műsornak, és fél héttől egy élő millás reggeli. Mindenkinek nagyon szép napot. Sziasztok.
Csőváz.
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.